Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazságosok passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal túladán pedig Pálcsony Patrik.
Hello, sziasztok!
Belekezdünk a Prospect ismertető draft felvezető sorozatunkba, és egy nyilván az irányítókkal fogunk kezdeni. Viszont mielőtt ebbe belevágnánk, volt ilyen támogatói kérés a hónapra, hogy beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan scoutoljuk a játékosokat, mi a módszerünk arra, hogy minél többet meg tudjunk róluk, és elemezzük őket, és értékeljük őket, úgyhogy erről beszélünk egy pár percben. Szerintem azért is érdekes, mert azért nem ugyanaz a timeline-unk kettőnknek, ugye Patrik már elég sokat nézi szezon közben is a játékosokat, én pedig majd Super Bowl után kezdem behozni itt a lemaradásomot, úgyhogy azért is szerintem két különböző nézőpontot tudunk ebből a szempontból elmondani, úgyhogy Patrik, akkor mondd, hogy te hogyan állsz ehhez, mi a folyamatod?
Jó, hát nálam szerintem egyszerűbb az egész folyamat, mint nálad meg a többieknél, mert ugye én már évközben is elég aktívan követem az egyetemi szezont, és nyilván már a meccsek közben nincs időm minden meccsre, meg nyilván minden játékosra, hogy megnézzem őket, de amikor nézek meccset, vagy nézek összefoglalókat, meg olvasok dolgokat, akkor nyilván azokra a játékosokra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek, akik már abban az évben draft eligible játékosok, és egyrészt a meccsen különösen nagyobb figyelemmel kísérem őket, de amikor utána olvasok, hogy mi történt a meccsen, meg ki mit csinált, akkor ezeknél a játékosoknál már külön elolvasgatom, hogy mik a legnagyobb erősségeiket, miket figyeljek náluk esetleg a következő meccsen, mi az, amiben kiemelkednek, mi az, amiben picit talán kritikusnak lehet velük szemben lenni. Ugye ez van egész évközben, és akkor így már elég viszonylag egy nagyobb tudást összeszedek az év végére. Amikor vége van a szezonnak, akkor pedig tudatosan elkezdek ráfeküdni olyan érdekesebb játékosokra, vagy olyan nagyobb nevű játékosokra, akiket mondjuk az első felében draftolnak, elkezdem videózni őket, mindig ezzel kezdődik a folyamat, de a videózás után általában mindig szeretek utána olvasni, hogy az, amiket én láttam, azokat a scoutok, meg talán mélyebben belemenő szakik is tényleg látják-e, és egy kicsit megerősítem magam, vagy visszacsatolok magamnak, hogy ez tényleg megtörtént, ha viszont valami mást írnak, mint amit láttam, akkor újra visszatérek kicsit a videózáshoz, hogy miért lehetett ez, meg egyébként hozzáteszem, hogy nem kell minden scouting reportnak hinni, én nagyon sok játékosnál futottam bele olyan dolgokba, ahol egyik scouting report például merőben mást ír, mint a másik. Nyilván azért van ez, mert nem tudom, 20 különböző ember írja már meg a riportjait, kicsit eltérően látják a dolgokat, szubjektíven más-más fontos, úgyhogy nyilván nincs ilyenben szentírás, amit mi mondunk, vagy mi látunk, szerintem nálunk is lesznek különbségek, de azért az alapvető jó és rossz tulajdonságok azok szerintem meg fognak egyezni, úgyhogy nagyjából nálam így épül fel az egész, most nyilván egy picit ez így leegyszerűsítve, én nem szoktam magamnak külön jegyzeteket írni, az csak nagyon a végén, amikor már esetleg megírom a konkrét cikket, de inkább előtt így fejben elemzem, meg a videók alapján próbálom összerakni a teljes képet a játékosról.
Igen, én ugye szezon közben nagyon figyelem, vagy hát nem maradt idő mesélésre, azért mit tudom, Patrik összefoglaló cikkeit azért mindig átolvasom úgyis, meg velem is szembe jön nyilván néhány dolog, meg felkapom a fejem játékosokra, főleg már így a szezon vége felé, de azért nekem igazából Super Bowl után kezdődik meg ez a folyamat, és akkor én meg jóval célzottabban tudom azért figyelni a játékosokat, vagy tehát utólag videózni a játékosokat. Nyilván azért szeretem alapvetően ezt a folyamatomat, mert tényleg így célzottabban tudok menni a játékosokkal, és akkor tudom, hogy mit tudom, ez a top 10 játékos, akkor tudok velük kezdeni, és akkor onnan el tudom kezdeni az egész folyamatot. Én általában szeretek egy highlight videót megnézni a legelején, hogy így a nagyjából képbe legyek az adottságaival a srácnak, és hogy így az leginkább arra, hogy miben jó. Tehát azt abból azért látszik sokszor, hogy miben jó. Azt, hogy miben kevésbé, azt ugye nem, és akkor itt jön a második lépés, hogy akkor rendes, tehát hogy egy meccs felvételeket nézni. Nehezebb dolgunk van ebben azért, mert főleg bizonyos posztokon, amit ugye sima meccseken nem jól látni, és akkor azt azért nehezebb követni, de azért meg kevesebb az elérhető meccs felvétel nekünk, mint nevesebb scoutoknak, de azért így is van fent pár meccsről videó, meg van, amikor kifejezetten játékosra koncentrálva is, ami azért segíti a munkánkat. Szóval akkor ez a videózás része, amikor azért már gyengeségekre is több fény derül, és akkor itt is jobban nyilván megerősítés nyerhetnek az erősségek is, és utána ezzel én is szeretek elolvasni egy pár scouting reportot a játékosról, leginkább, hát azért most szerintem vannak már bejáratott oldalaink, elemzőink, akikről tudjuk, hogy akik úgy gondoljuk, hogy jól látják a dolgokat, és ezáltal megbízhatónak ítéljük őket, és akkor ugyanúgy, ahogy Patrik is mondta, én is azért ahol egyezünk, az tök jó, ahol nem egyezünk, akkor ott vissza lehet menni, hogy tényleg így van, melyikünk látja jól, vagy hogy van ez, de igen, tehát elég sok scouting report van, és sok rendben találkoztam, amik egymást ütik, és akkor melyikben bízol jobban, ezt is lehet nézni, meg nyilván amit te láttál, az is egy olyan dolog, amit figyelembe veszel, meg egyébként most már az első körös játékosokról a tök videós elemzések is vannak, amiket én kifejezetten szeretek, például támadófalnál nem mondjuk elég sokat tanulok így még minden éppen, mert azért mondjuk a technikák nüanszait, azt azért nem egyszerű szerintem megtanulni, meg elsajátítani, és akkor az ilyen videós elemzések pár, van egy jó pár támadófal elemző, amiket én nagyon szeretek követni, és tökül lehet tanulni tőlük. Szerintem ezek is hasznosak tudnak lenni. Itt érzitelésre én írok scouting reportot mindenkiről, mert annyira nem jó a memóriám, hogy mindenkiről megegyezzem, hogy megegyezek mindent. Nyilván a legfontosabb dolgokat azok megvannak, hogy miben a legjobb, miben a legrosszabb, és hogy néz ki általában, de az ilyen apróbb dolgokat azért mindenki ez nem tudnám megegyezni, úgyhogy én írok scouting reportot magamnak ilyen Excelben pozitív-negatív tulajdonságokkal. Úgyhogy az van itt előttem is most is az irányítóknál. Nagyjából szerintem ennyi. És akkor ja, még az, hogy még én egy általában ilyen 75 emberig jutok el nagyjából. Ez az utóbbi két évben ennyi fér bele a draft szezonba, nyilván egy free agency mellett. Azért sok más dolog is van, de nagyjából 75 játékosra azért játékosról szokott lenni scouting reportom, tavaly valami 80 körül voltam, úgyhogy idén is ez a cél, és akkor ez nagyjából az első három kört azért lefettem nagy részét, vagy kettő is felett, úgyhogy ezzel úgy elégedett vagyok, azért a harmadik napra én nagyon sok figyelmet nem fordítok, mert nagyon minimális a beválási arány, és nem érzem a ráfordított idővel arányosnak a pozitív hatásait, úgyhogy de ebből még ezt gondoltam elmondani.
Egyébként ezzel nagyjából én is így vagyok, tehát hogy én se jutok el sokkal több embernél, tehát ilyen 70-80-85 ilyen körülbelül eddig tudok én is eljutni, annak ellenére, hogy egész évben figyelem, de nyilvánvalóan azért a gyengébb játékosok, vagy az olyan prospektek, akiket már harmadik napra vár az ember, őket azért valahogy nem akkora lelkesedéssel követi évközben sem, meg ugye a scouting olás időszak alatt sem az ember, tehát hogy inkább a harmadik körig bezárólag lévő prospekteket próbálja figyelni, és inkább az van nálam, hogy a draft eligible játékosok mellett ugye én már a következő klasszból is már egy csomó emberrel tisztában vagyok, de ugye az idén nem feltétlenül hasznosítható, csak jövőre annyival kevesebbet kell lenne nézni, de hát ugye sok mindenkinek meg nagyon sokat alakul a játéka, változnak, még azért itt fiatal játékosokról van szó, szóval vannak, akik tanulnak, vannak, akik visszaesnek, szóval ilyen szempontból nem könnyebb mondjuk az én dolgom, tehát én sem fogok tudni eljutni 100 plusz játékosig, esetleg így egy-egy tulajdonságot meg tudok jegyezni, de szerintem, amit te mondtál, hogy az első két napot így nagyjából le tudjuk fedni, ez a realitás.
Igen, és ha már itt tartunk egyébként, nagyon úgy néz ki, hogy lesz draftsonk idén is, és szintén első és második nap is, mint ahogy tavaly volt, remélhetőleg mind a kettő már stúdióból, úgyhogy ezek a tervek, ha már beszéltünk így a második napról is, meg hogy hány játékossal vagyunk tisztában, úgyhogy remélhetőleg sikerül ezt is hozni a tribünös srácokkal idén is, úgyhogy vannak ezek a tervek, még van egy hónapunk ezt összehozni, úgyhogy gondoltuk előre. Szólunk, hogy ismét lehet majd minket hallgatni és nézni. Na, vágjunk akkor bele az irányítókba. Nem ez a legjobb lesz. Maradjunk ennyiben az irányítókkal kapcsolatban, sőt, rég volt talán ilyen rossz, de azért van itt 5 plusz egy nevünk, akikről fogunk beszélgetni, és kezdjük Malik Willis-szel, Liberty-ről, aki a fogadóirodák szerint is egyértelmű esélyes arra, hogy az első irányító legyen, aki el kell. Egyre többen mondják már a Lions-hoz 1/2-re, de tudom én, Daniel Jeremiah mokjában nem volt benne az első körben, tehát az is valamilyen szinten mérvadó lehet, úgyhogy sokan sokféleképpen kezelik őt. Én ugye írtam arról a prospekt ismeretelőt, amit már olvasottak az oldalon, úgyhogy Patrik szerintem kezdte, hogy mit gondolsz róla.
Jó, persze, ugye ezt már, ahogy Dani is mondta, kim van az oldalon, és igazából nagyjából azzal tudom kezdeni, amivel te is kezdted az egész cikket, és szerintem ilyen szempontból érdemes Willis-t vizsgálni, hogy neki azért lesz nagy a hype-ja, meg talán azért nagy a potenciálja is, mert ha a fizikai felépítéséből indulunk ki, akkor ő ténylegesen egy olyan irányító a magasságát leszámítva, akiben bele tudjuk látni azt, hogy a manapság nagyon-nagyon keresendő szuperatlétáról van szó. Azért ő egy nagyon-nagyon zömök, de ugyanakkor eléggé izmos játékos, akinek két nagyon fontos tulajdonsága van szerintem. Az egyik az, hogy lábon nagyon-nagyon gyors és nagyon erős, és ezt előszeretettel használja is ki. Tehát szerintem talán túlságosan sokszor látjuk tőle, hogy megiramodik lábon, és nem csak az, hogy gyors és gyorsan vált irányt, de nagyon-nagyon nehéz levinni. Tehát, hogy ő megvan az az ereje, amivel lesöpri akár a nagyobb védőket is, plusz mivel kicsit alacsony, ezért ki is tud bújni olyan fogásokból, amikből nem feltétlenül mondjuk egy nagyobb, magasabb irányítót lehet, hogy könnyebben megfogsz, mert ő kipördül ebből. És ugyanerre a mondatra lehetne felhúzni azt, hogy ugyanakkor, mivel nagyon izmos, ezért van egy olyan karereje, hogy hát itt a napokban tettük ki Facebookra a Pro Day-ről, hogy át tudja dobni az egész pályát. És hát igazából mi mást keres egy franchise így elsődlegesen, ami fölkelti az emberek figyelmét, hogy nagyon jó dual threat fegyver, ugyanakkor olyan ereje van a karjában, hogy hát a legnagyobb bombákat is meg tudja dobni. Nyilván ugye majd beszélünk a gyengeségeknél, hogy azért nem csak ezek a fő szempontjai egy irányítónak, de ha figyelemfelkeltésről van szó, akkor az mindenképpen Willisben van meg.
Igen, ugye futás szempontból szerintem Lamar Jackson mögött a legjobb futóirányító lesz szeptembertől a ligában.
Hogy hát amikor Josh Allen és Lamar Jackson után inkább.
Hát igen, de Josh Allen néha szerintem több dimenziós lesz Malik Willis. Tehát...
Meg egyébként Kyler Murray, tehát hogy így jó, vegyíted ezeket, igen, a játékosokat, és akkor kapod.
Igen, csak Murray meg... Tehát, Murray és Josh Allen ugye a spektrumnak a két végén van, de hogy viszonylag egydimenziósak, mert Murray baromi gyors, és nagyon gyorsan vált irányt, de ugye kontaktből nem megy bele. Ellen meg ugye kontakton át megy nagyon simán, és jó, gyors és jó, de hogy nem az a, aki tényleg átkúszik a védők között, és nem lehet így levinni, és Willisben mind a kettő megvan, tehát ezért raknám alapvetően második helyre, de most nyilván ez majd, hogy nem tök mindegy, hogy most második vagy negyedik, vagy hova tesszük, tehát hogy baromi jól fog futni. Ugye a karrierő az nagyon érdekes kérdés, vagy hogy szoktak erről vitezni, ez mennyire fontos, mit tudom én. Szerintem egyébként meg szerintem egy baromi fontos tulajdonság, nyilván nem ettől lesz valaki jó irányító, de ez egy olyan extra tulajdonság, ami sok, tehát nekem a karrier az alapvetően azt jelenti, hogy nem kell minden másban tökéletesnek lenned, mert ad egy nagyobb hibázási lehetőséget, ha te lemaradsz és fél ütemmel, akkor tudod kompenzálni azzal, hogy gyorsabban érod a labdát, mint egy Mac Jonesnak, hogy most épp egy tavalyi draftolt legyen ott a példa, hogy Jones esetében tökéletesen kell időzítened, tökéletesen kell olvasnod, Gris esetében ezt nem kell, nem is képes jelenleg erre egyébként, tehát hogy ezt mondjuk beszélünk ugye a gyengeségeiről is, de hogy ez a karerő, ez ad egy kis hibázási lehetőséget, vagy egy hibázási százalékot, ami mondjuk egy gyengébb karra nem lenne meg. És szerintem ezért fontos, ez nem azért, hogy el tudja dobni 60 yardra, nyilván ez egy tök jó dolog, meg látványos, meg minden, de hogy ez inkább ebben fontos.
Igen, egyébként, amit még itt a karerőhöz hozzá akartam tenni, hogy tényleg nem csak azért fontos, hogy nagy erő van a karjában, mert messzire eldob, hanem hogy megvan az a lézer, az a lézer passz is, az a gyorsaság a dobásaiban, hogyha mondjuk kis területre be kell dobni, akkor meg tudja egy olyan gyors spirálba dobni, hogy ott legyen. Nem azt, ugye a pontatlanságából meg a láb munkája miatt ez nem mindig van meg, de hogy a lehetőség, a potenciál az ott van a karjában, hogy megdobja ezeket az úgymond középtávoli rövid vagy kis területre bemenő passzokat, ami mondjuk a red zone-ban nagyon-nagyon hasznos lehet. Tehát ilyen szempontból is fontos, hogy valakinek erős legyen a karja, és ez Willisnek megvan.
Igen, vagy hogy a cover 2-nek ugye a gyenge pontja az viszonylag mélyen szélen van, a safety és az underneath zónázó cornerback között, és hogy oda nehéz, tehát az a legnehezebb dobás szerintem ezen a felben, és nem a standard dobások közül, és az neki nagyon jól megy. Tehát az neki alapvetően jól megy ez a cover 2 whole shot, volt a cikkben is egyébként egy videó erről, és az, ahhoz például nem kell a karerő, mert ha az nincs meg, akkor odaér, vagy a safety, vagy a cornerback, és az egy kis területre kell bedobni a labdát, és az egy elég nehéz dolog. Ha már passzot nem maradunk, szerintem a mély labdáknál nagyon jó touch-sal rendelkezik, tehát ez a, nem is tudom, hogy jó, nem csak lézer tud dobni, hanem ívelni is tudja a labdát, és ez mély labdáknál szerintem nagyon jó nála, középtávoliak nál azért kevésbé működik általában, de hogy a mélyedeknek ez tök jó, és mondjuk, ha összevetjük Josh Allen-nel, mint a prospect Josh Allen-nel, nála ugye a hosszabbak elég pontatlanok voltak, és azok is lézerek voltak, Willisnél azért megvan ez, hogy a hosszabbak egyébként tök pontos, meg átlag feletti a pontossága, és megvan az íve is, annak azért fontos dolog, és könnyebb az elkapónak így megszereznie, ez szerintem egy ilyen fontos kis nüansznyi dolog, amiben egyébként jó. Még ilyen a negatívokra rátérnénk, még azt akartam mondani, hogy egy kreatív playmaker, ami szerintem szinte egy nagyon fontos tulajdonság, és ami megkülönböztetheti a top irányítókat a jó irányítóktól, hogy improvizálásban nagyon jó, és meg tudod, ki tud szabadulni dolgokból, és meg tud oldani dolgokat, amik már fontosak, hogyha nem ideális a körülmények körülötte.
Abszolút, egyébként ez szerintem néha még manapság fontosabb is lehet, mint az előző kettő, mert ez az out of the box gondolkodás, ez szerintem más helyzetekben is kell, tehát amikor nem tud megoldani a játékot úgy, ahogy föl volt rajzolva, akkor nem esik kétségbe, mert tudja, hogy neki van válasza a védelemre, tehát hogy persze néha ez túl gyorsan veszi elő, de hogy ha nyomás van rajta, vagy nem jó az első célpontja, vagy szétesik a játék, vagy valami, akkor nem látszik rajta, hogy pánik van, hanem tudja, hogy ő akár lábon meg tudja oldani, akár karerőből meg tudja oldani, megvan a képessége az arra, hogy meghosszabbítsa a játékot, és ezzel megadja az esélyt kvázi a playmakereinek, hogy kihozzanak valamit egy elveszett játékból is. Ezek manapság nagyon-nagyon fontos dolgok, és látszik, hogy nála ezek ösztönből jönnek, és ami szerintem kiemelten jó, hogy ilyen szempontból jó a feje, hogy nem látod rajta, hogy pánikban van, neki megvan a magabiztossága, mert tudja magáról, hogy ezt meg tudja csinálni. Néha túlzásba viszi, de lehet, hogy erről ki lehet egy kicsit nevelni.
Igen, és itt lehet megemlíteni, hogy ugye, és akkor ezzel át is lehet majd vezetni a negatívumokhoz, hogy nem volt ugye semmi segítsége, tehát az elkapói szarok voltak, a támadó fal borzasztó volt, a támadó rendszer sem feltétlen segítette, vagy nem volt, nem mondom, hogy az külön rossz volt, de hogy külön jó sem, és igazából a hátán kellett cipelni a csapatát. Ez a jó része, és akkor ehhez kapcsolva ugye lehet a negatívumot hozni, hogy ellenben az ellenfelek erőssége az ugye hát gyenge volt, tehát nem voltak erős ellenfelei, vagy hát ritkán voltak erős ellenfelei. Ez a kettő azért általában együtt járt, tehát ha gyenge ellenfelek ellen palérozódsz, akkor általában a te kisegítő személyzet is gyenge, és azért nehéz szerintem ezt jól belülni, hogy akkor most melyik a fontosabb, hogy oké, tök jó voltál, de kik ellen, meg hogy oké, de hogy egyébként meg semmi segítséged nem volt. És szerintem ezt nagyon nehéz balanszolni ezt a dolgot. Nem tudom, te hogyan szállsz a részéhez.
Abszolút egyet értek ebben, tehát hogy én elfogadom, hogy nagyon nehéz balanszolni, ugyanakkor ebben tényleg fejlődni kell, tehát egyébként ebben tényleg Josh Allenhez tudom hasonlítani, aki még a ligába kerülése után is ilyen helyzetekben túl sokszor gondolta azt, hogy neki most futnia kell, akár fölnézés nélkül is, és így próbálta megoldani a helyzeteket. Willisre szerintem ez még hatványozottabban jellemző, hogy sokszor már olyankor fut gondolkodás nélkül, megpróbálja ő maga megoldani a legnehezebb helyzeteket, amikor még talán nem kéne, és nyilván nagyba hozzájárul, amit mondtál, hogy nem bízhatott annyira a társakban, meg nem olyan könnyű eldönteni, hogy akkor most hol húz meg a határvonalat, de határozottan ebben egy picit fejleszteni kell az ő játékát, vagy magának is kell fejlődnie, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan fog menni neki, mert azért elég sok negatív játékot, meg adott labdát csinál, tehát olyan szempontból kell egy kis balansz a játékába, hogy legalább ezekből ne legyen úgymond vesztes játék.
Mindenképp, mert nagyon sok szekket nyerben, nagyon sok volt a turnover idején, de két éve elég jól limitálta az interception-öket, de hogy 21-ben azért elég sok volt a turnover, meg rossz döntés, tehát mindenképp hozhatjuk, hogy azért a döntéshozatlan az minimum megkérdezhető, és az a Hero Ball, ez nagyon megvan még nála, és ezt ki kell nevelni, mert muszáj, mert valamikor fel kell adni a játékot egyszerűen, és ez nála nincs meg. És ahogy nem volt meg egyébként Josh Rennél, és emlékeztünk az első évében is, milyen nevetséges hülyeségeket tud csinálni, ez valószínűleg Willisben is meg lesz első évében, aztán remélik, hogy ki tudják belőle nevelni. Egyébként összességében is szerintem elmondható, hogy Willis akkor lesz egy jó irányító, ha megvan a munkabírása, az akarata, az alázata, ami Josh Allen megvolt, és scouting szempontból szerintem Josh Allenhez nagyon jól hasonlítható Willis, hogy nem ugyanazok az erősségeik, gyengeségeik teljesen, de hogy mint prospektek, és mint hogy jósolni próbálunk a jövőjükkel kapcsolatban, elég hasonló szerintem az egész kérdéskör, ami őket övezi. Gyengébb iskolából segítség nélkül, nagyon sok híróbollal, nagyon nagy karerővel, atletikussággal, tehát ez így összeáll, ez az összehasonlítás, vagy ez a hasonlítgatás, és Willisnél is szerintem az lesz a fő kérdés, hogy megvan az akarata, alázata. Nekem úgy tűnik, hogy igen, vagy amennyit én olvastam és hallottam róla, de nyilván ezt innen Magyarországon fogjuk tudni megállapítani.
Igen, ami egyedül még Josh Allenhez képest is szerintem borzasztó Willis játékában, tudom Josh Allennek se volt tökéletes lábmunkája, de hogy a legnagyobb probléma nekem Willis játékával az van, hogy a lábmunkája egyáltalán nincs összetéve, és nem is látom rajta, ebben nem láttam rajta semmi fejlődést az elmúlt évben.
Szerintem igen, amúgy. Szerintem 20-21, de jobb lett a lábmunkája.
Oké, akkor lehet, hogy inkább olyan ugrásszerű növekedést nem láttam, amit szerettem volna várni. Az a legnagyobb bajom vele, hogy tényleg, mintha nem is akarná használni a lábait, hanem érzésből, improvizálásból, ahogy testtel meg tudja dobni, azt csinálja, ilyen túl nagy bakkecske mozgásokat csinál igazából mindig. Nem is fordítja abba az irányba a lábát, ahova kell, nem áll bele a dobásokba. Kicsit azért is van, mert túlságosan bízik magában, meg túlságosan kapkod, de hogy szerintem jelenleg talán ez a legijesztőbb dolog, amit a leginkább helyre kell majd hozni, és ez egy fejleszthető tulajdonság szerintem, egy nagyon jó edzői munkával tök jól meg lehet csinálni, csak ehhez idő kell.
Igen, abszolút. Tehát szerintem is nem ez a másik legrosszabb tulajdonsága, de igen, tehát a lábmunkája az elég rossz. Én láttam ezért fejlődést 20-21-re, de ez mindenképp még legalább egy off-season munka, és az idei mellett egy off-season, tehát idén is nyilván dolgozik ezen, de szerintem ez még egy holtszezon munkája lesz, ezért gondolom, hogy tőle legkorábban a második évben várhatunk majd jó játékot, és nem is kell feltenni, hogy első évben ő jó legyen, de hogy ez minimum egy plusz egy éves projekt lesz, amíg ezt meg tudják oldani nála, ha meg tudják oldani nála. Josh Allen sikerült, valahol sikerült, tehát most már egyre jobbak ezek az edzői munkák, tök jó direkt QB guru edzők vannak, és ezek most már egyre jobban működnek, egyre jobban fejleszthetők, úgyhogy ebből a szempontból lehet bizakodni, de ez nyilván ez egy találgatás azért.
Igen, és szerintem egyébként ezzel függ össze az is, hogy amit a cikkben elsőnek írtál, hogy fejlesztésre szorult terület, hogy a zsebérzetés azért rossz, mert ez a kifinomult lábmunka, ezek is finom, precízós mozgások nincsenek meg neki, és néha ezért nem érzi, hogy pontosan a zsebben hol van, vagy mennyit mozoghat még előre, oldalra, honnan jön a nyomás. Ha helyreteszi a lábmunkák, akkor szerintem sokkal természetesebb feelingje lesz annak is, hogy ő hogyan mozog a zsebben. Nyilván az se segítette, hogy azért nagyon sokszor zúdult rá nyomás, és nem is volt igazából zsebben, ahol érezhette volna a természetességet, de így a lábmunkával párhuzamosan lehet majd ezt a tulajdonságot is fejleszteni.
Igen. És ugye még negatívum, amit fontos kiemelni, hogy azért felben még nincs azon szinten, mint kellene. Nem olvas azért olyan jól, lassan megy végig a progression-ön, és nagyon sokáig, tehát az, ami nekem nagyon kijött, hogy nagyon sokáig bámulja az első olvasását, és nagyon előre eltervezettnek tűnik, vagy aki ezt passzolni akar, és tehát nincs meg az, hogy elvezeti a safety-t onnan, ahová majd passzolni akar, tehát ezek a nüanszok, ezek még nagyon hiányoznak, és nyilván benne van az, hogy kisebb programból jött, azért mondjuk az edzői munka sem volt olyan jó, és nem fejlesztették ennyire, de hogy ez megint egy olyan dolog, amit legalább egy éves munka, hogy működőképes legyen NFL szinten is, és ne tudják a védők nagyon könnyen kiszagolni, hogy hová akar basszolni.
Abszolút egyetértek ezzel, nálam egyébként két részből áll az, hogy fejben mennyire jó egy rookie, és ebben a klasszban szerintem fejben azért senki nincsen azon a szinten, ahol az elmúlt.
Nem egy valaki van.
Oké, tehát egy kiemelkedik a többiek közül, de hogy ő sincs számomra azon a szinten, mint optimálisan egy első körös irányítónak kellene, vagy egy első felébe várt irányítónak kellene. Willisben, amit szeretek, amit már kisemeltem, hogy a magabiztosság és a tökössége megvan ez a játékhoz, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem egy QB esetében, hogy fejben ezt így össze tudja tenni, de amit mondtál, hogy a processzálási sebessége, meg a játék olvasási képessége, az nyilván fejlesztésre szorul. Azért nem hozom fel ezt olyan nagyon nagy hibának én, mert tulajdonképpen nem is feltétlenül várhatjuk el ilyen fiatal irányítóktól, hogy ez tökéletesen működjön, vannak mindig kivételek, de ettől így magában kimondottan nem félnék, hogyha megvan benne az alázat, amit mind a ketten feltételezünk Willisben.
Hol? Vagy kihez hasonlítod? Nem tudom, nem biztos, hogy mindenkire lesz ilyen, nekem után 2-3-ra van.
Hát ugye figyelj, Josh Allen nagyon-nagyon sokszor emlegetjük vele kapcsolatban, és ha nem is tökéletes a párhuzam, azért amikben fejlődnie kellene, és ahogy prospektként kinéz, az tényleg Josh Allen-es. Most oké, felépítésben sokkal alacsonyabb, meg azért vannak kisebb különbségek, de ha nagyon kellene, akkor én azt mondanám, hogy egy ilyen Josh Allen-Kyler Murray hibridet látok benne. Nyilván ő nem azokkal a szuperlatívis, nem csak a pozitív tulajdonságokat vegyítve, hanem akár a negatívokat is, és ebből nem biztos, hogy kijön egy olyan irányító, ami akár Murray, akár Allen lehet, de hogy mint prospekt, és ami ennek a játékát látni lehetne, azt talán nálam ez a kettő egyvelege.
Nekem ugye így narratívára, meg itt tényleg itt prospekt kérdések, és hogyan scoutolunk játékosokat, egyáltalán Josh Allen, de hogy a játék stílusra viszont lehet inkább egy Lamar Jacksonnak gondolnám, és egy Lamar Jacksonnál erősebb a karja, meg de hogy talán inkább hozzá hasonlítanám, bár...
Én azért mondanám a Kyler Murray-t egyébként Lamarra szemben, mert Lamar sokkal lineáris, vertikális futásokra késes, vagy sokkal inkább úgy látom az ő mozgását, hogy megindul, és ezen a straight line-on mozog. Murray sokkal jobban pörög, forog, kiforog, mint amit Willisben. Én inkább sok nagyobb párhuzamot látok.
Szerintem az elemában is elég jók az irányváltások, tehát szerintem azok elég jó, de igen, nem rossz, ha nem erősen. A Lamar se tökéletes, tehát tökéletes kompot úgyse lehet hozni senki ezt, de igen, ez a Josh Allen-es Lamar Jackson-os vonal nálam, ami így megy. És van még négy irányítónk, hogy tovább bevezzünk. Csináljuk azt, hogy hozd a kedvencedet, vagy hogy szeretnéd, aki nálad a QB2, vagy a kedvencedet szeretnéd hozni?
Mondanám a kedvencemet akkor inkább, okay. Most már így az adás előtt ezt határoztam el. Én Matt Corral-t szeretem a legjobban a klasszból, így párhuzamosan Willis-szel. Nem ő a QB2 nálam, de a potenciáját tekintve egyébként vele is bizakodó vagyok. Majd beszélünk arról, hogy hol kellhet el, meg stb. De hogy Corral a másik olyan irányító Willis mellett, akiben ezt a napjaink nagyon jó atlétáját látom, mert ő is egy olyan játékos, teljesen más felépítésű, mint Willis. Ő egy nyulánk, magasabb, vékonyabb QB, ugyanakkor neki is nagyon-nagyon gyorsak a lábai, nagyon gyors irányváltásokra képes, robbanásszerűen indul meg, még talán Willishez hasonlítható is az első lépése, hogy kilő a kezdőállásból, és neki is megvannak egyébként meglepő módon a karjai. Azért fura korálnál ilyenekről beszélni, mert ha ránéz az ember, akkor őt inkább egy ilyen kis szálkásan izmos, de nem túlságosan nagy darab irányítónak mondanád, viszont mind lábon, mind karban megkapott tőle félig meddig azt, amit szeretnél látni egy ilyen szuperatlétáról, hogyha megint ezzel a frázissal akarok élni.
Igen, nekem nagyon sok rezervációm van Corrale, de akkor ezzel meg kicsit később, hogy tehát, hogy igen, megvannak benne azok a túlok, hogy angol szót használjak, amik kellenek, tehát nagyon atletikus, tényleg gyorsan mozog a lába, és a Corrale is megvan, nagyon gyorsan passzol, ami egy tök jó dolog. Csak nekem itt egy kicsit kimerül a pozitívumok sora, és ezek nyilván egy fontos, ezek fontos alapok, és ezekre lehet építeni, csak ő is egy projekt, és szerintem jobban, mint Willis, és vannak formálható képességei, csak kevésbé, szerintem rosszabbak is Willisnél ezek, és kevésbé gondolom, hogy ezek jobban fognak működni, és nem tudom ezt nagyon jól megfogalmazni szerintem, hogy miért, de nekem vagy ez az érzetem vele kapcsolatban, hogy vannak túlok, de hogy vannak képességek, de kevésbé érzem, hogy ez belőle kijön.
Abszolút értem. A negatívoknál majd mindjárt ki is emeljük, hogy miért van ez. Én egy dolgot tudnék egyébként felsorakoztatni itt még a pozitív tulajdonságok mellé, amit mármint az atletikusság és a karerő mellé, hogy szerintem ő viszonylag jól lát a pályán, és ez nem csak abban merül ki, hogy futásoknál látja az üres tereket, hogy merre kell megindulni, merre tud kimozogni a zsebből, milyen lehetőségei vannak, hanem passzoknál is nagyon gyorsan föl tudja mérni, hogy hol van olyan üres terület, vagy hol van azaz az első olvasás, oda tudja dobni. Nagyon sok RPO játékot és screent játszottak ők az Ole Miss-en, ahol ezzel a gyors karmunkájával és erős karmunkájával megdobta ezeket a rideket. Nyilván ugye ez összeszűkíti a playbookot kicsit profik között, meg egyáltalán nem teszi elégségessé, de hogy megvan az a ritmusa az ő passzolásának, amik ezeknél az RPO játékoknál például nagyon működik. Egy picit a tavalyi Tua második évet tudnám fölhozni, hogy ahhoz egy olyan összerakott playbookkal korálnak a képességét maximálisan ki lehet használni, ami látjuk, hogy nem elegendő NFL szinten, de hogy kell látni a pályán, és ez korábban megvan szerintem.
Az biztos, hogy RPO-knál és ezek a gyors passzoknál ritmusban egyébként tök jól játszik, mert ezt láttuk, és ezt játszották vele, ebben van tapasztalat, és ebben jó. És akkor most áttérek a negatívokra, hogy mindössze 131 dropbackje volt idén, vagy tavaly, play action, RPO és screen nélkül. Tehát igazából semmit se tudunk róla, hogy hogyan olvas, mert nem kellett neki. Nem kellett processzelnie információkat az első olvasáson kívül, és ezért fogalmunk sincs, hogy ebben jó-e. Két opció van, az egyik az, hogy az Ole Miss-nek az edzői stábja úgy gondolta, hogy nem jó ebben, és ezért volt ilyen az offense. Másik meg az, hogy ez volt az offense, és ezen nem is akartak változtatni, és Corellnek ugye ezt kellett csinálnia, ezért lehet, hogy jó ebben, de ugye fogalmunk sincs erről, és ugye itt van egy, ebből a szempontból lehet egy Justin Herbert párhuzamot vonni, mert Herbertnél is az edzői stáb visszafogta kvázi Herbert játékát az Oregonnál, és nem jött ki belőle az, amit aztán láttunk a profik között, és nem mondom, hogy ez lesz Corellel is, de hogy ott van ez az esély, hogy egyszerűen nem engedték neki, hogy olvasson és processzeljen, mert ez volt az offense, és az offense szabta, az offense volt a fix, és ebbe rakták bele Corellt. Csak erről fogalmunk sincs, ez a bajom, és ezért vagyok nagyon, vagy ezért vagyok szkeptikus nagyon Corellel, vagy ezért félek tőle, inkább így mondom, mert fogalmam sincs, hogy ő tud-e olvasni.
Ez teljesen jó, és egyébként tehát nyilván látszik is ebben Corellnek a limitációja, valószínűleg ezért fog ő később elkelni, akár második körre csúszva, mert szerintem azért ez egy elég figyelmeztetője, hogy tényleg az első olvasását, ha nem tudta megdobni, akkor három lehetőség jött, hogy ha nem is volt tiszta az első olvasása, mégis megpróbálta megdobni, és akkor annak interception, vagy valami nem szép dolog lett a vége, vagy rögtön megindult futva, mert nem volt jó az olvasás, jó, hát akkor, mintha nem lenne más választás, akkor szedjük a lábunkat, és próbáljuk azzal megszerezni a first down-t. És az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy lehet, hogy meg is lenne korábban az olvasási képesség, de hogy szép lassan azért az egyetemen is összeszűkítette ezt magának, tehát hogyha nagyon nehéz változtatni azon a gondolkodáson, hogyha neked egy-két évig ezt kell játszanod, akkor utána meg szabadulj ezektől a rossz digmáktól, úgyhogy hát igen, ezt meg kell néznünk, és ez egyébként Corellnak ezért kell, hogy egy nagyon-nagyon jó edzőistáb alá kerüljön, meg tanuljon akár egy-két évet, hogy ki tudja küszöbölni ezeket a dolgokat. Mert egyébként, amit én még fölírtam hozzá, hogy alapvetően, amikor az első olvasásait kellett megdobni, vagy ezeket a gyors útvonalakat, akkor azért ő egy viszonylag pontos irányítónak volt tekinthető. Igen. Tehát alig a 2% a passzainak, az egész egyetemi karrierét tekintve volt labdaadást ígérő labda, vagy konkrétan interception, tehát ezeket ő meg tudja dobni, ott van a pontosság is a kezében, csak amint ezt elveszik tőle, akkor viszont, hát, ahogy te is fogalmaztál, egyrészt nem tudjuk, hogy mi történik, de az eddigi tapasztalatokból inkább rossz dolog történik.
Igen, ami még ilyen kis, mondjuk azt, hogy nüansznyi, vagy nem feltétlenül azt, de hogy egy szegmentálható dolog, hogy minden passz a lézer, tehát hogy nincs meg a touch szerintem nála, nem mennek ívesen a labdák, és itt is benne van, hogy nyilván egy rövid passznál nem nagyon van, vagy nem nagyon tudod ezt megmutatni, tehát ebben is lehet az, hogy egyébként képes erre, csak az offense nem hagyta, de hogy amikor esetleg hosszabban passzolt, akkor sem láttam ezt, tehát igazából főleg lézerekkel operál, ami nem elég nyilván az NFL-ben. Meg hát ugye az, hogy vékony, alacsony, az meg a másik dolog, bár ugye mai NFL-ben ez már kevésbé fontos azért, mint mondjuk 5-8 évvel ezelőtt.
Mit gondolsz az alkatáról, hogy ez a kis vékonyabb testalkat, ez okozhat-e neki bármi problémát itt a profi között?
Hát... nem tudom, én ma már nem vagyok ellene az, hogy valaki alacsony meg vékony legyen, tehát irányító poszton sem, vagy irányító poszton. Azért 5-8 éven máshogy gondolkodtunk mi is, meg az NFL is. Szerintem ez ma már azért nem akkora probléma. Nyilván nem segít, az biztos, de meg tehát, de nem kizáró tényező.
És az ilyen balhésabb régi múltjáról mit gondolsz? Ugyanála volt a téma az, hogy Wayne Gretzkynek a gyerekével került szóváltásba még ugye korai középiskolás évében. Nagyon régen volt, meg nem is lehet feltétlenül úgymond komolyan venni, de hogy ugye nyilván az interjúk alatt azért ezt is szerették feszegetni.
Igen, szerintem alapvetően egy ilyen kemény, kompetitív játékos, és nyilván, hogyha most csapattársaival ezért verekedni fog az öltözőben, ez nem jó, de azért nem gondolom, hogy egy, hát nem tudom, 5-6 évvel ezelőtti sztoriból bármi következtetést le kellene vonni.
Egyébként ez jó, hogy mondtad, mert amúgy alapvetően egy vezéri egyéniségnek tartom, meg jónak tartom az ő mentalitását, ő egy versenyző alkat, és ugye ő azért
akarok egy ilyen mélyfieldes
Mondhatjuk egyébként, igen.
Ezért mentalitás, nem tudom, mit azt akár egyébként rá fúzhatunk.
Ugye, tehát még szintén a középiskolai korai karrieréhez van a sztori, hogy ő azért hagyta ott az első iskoláját, mert hogy kifogásolta azt, hogy túl sok a sznob gyerek, akiknek úgymond az ő szavaival élve semmit nem kell tennünk az életben, mert már így is megadatott minden, és hogy kivételeznek velük, és hát ezért ennek a csúcspontja volt az, amikor Wayne Gretzkynek a fiával összeszólalkozott, ezért váltott sulit, tehát hogy ő így ki akar, meg ki szokott állni magáért, ami ugye nagyon jó, amikor a csapattársakat tekintett, csak nyilván vannak, akik nem szeretik feltétlenül
meg ezt a tartást. Ez egy olyan dolog, ami Mayfieldnél is előjött, hogy ha nyer a csapat, akkor ez egy jó tulajdonság. Ha veszít a csapat, akkor már nem annyira. Ja. És ezt így nehéz nyilván balanszolni, és ilyen szempontból szerintem azért még a legtöbb NFL edző szereti, hogyha nincsenek meg ezek. De hogy, és most lehet, hogy egyébként pont Mayfield miatt ez majd egy kicsit elriasztja őket Coreltől, vagy valakiket, inkább azt mondom. Mert hogyha nem megy át, hogy akkor lehet előjön ez a negatívabb énje, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, de ez csak egy ilyen side note-nak jó szerintem, vagy hogy én ezzel annyira nem foglalkozok, ha nem ilyen rohadt balhés valaki, és azért Corellről ez azért nem mondható el. Hol gondolt, hogy ő el fog kelni?
Hát ezt a legnehezebb belőni egyébként. Én most úgy érzem, hogy talán átcsúszott a második kör elejére, ha csak valaki a második kör elejéről föl nem cserél az első kör végére, de én úgy gondolom, hogy nem lesz nagyon nagy roham a QB-kért, úgyhogy valahol itt az első kör vége, második kör eleje találkozásánál.
Igen, most én is nem tenném első körös mokba most. És akkor ez így jó, hogy átcsúszik a második elejére. Könnyen lehet egyébként, hogy mit tudom, csak két irányt lesz az első körben, és akkor még három fog elmenni a másodiknak az első felében, ami szerintem egy reális dolog lenne. Aztán kérdés, hogy a QB az, hogy ők irányítók, az mennyire nyomja fel őket a drafton. Mert amúgy szerintem az tök reális lenne, hogy a második körben mennek el itt hárman az ötük közül. Hozom akkor én a kedvencemet, vagy hát Willis után kedvencemet, mert itt azért ez a négy... Ez úgy fogalmaztam meg, hogy van Willis, és akkor van mögötte négy ilyen irányító, akiből azért nem gondoljuk, hogy ők feltétlenül franchise QB-k lesznek, van bennük valamennyi lehetőség, de azért inkább a nemre szavaznánk. És akkor ebből a kategóriában nekem Desmond Ridder a kedvencem, a Cincinnati-ről, aki merőben más, mint Willis, mert, és ezért én is furcsa, hogy találom kicsit, hogy ő a második irányítom, mert egyébként amellett, hogy ebből a csoportból a kedvencem nálam ő lesz a QB2 is, majd ha összerakom a boardot. Szóval azért érdekes Ridder, és azért furcsa, hogy nálam ő a második, mert ugye szeretem ezeket a Willis-szerű atletikus szuperatléta irányítókat, hogyha már ezt használjuk mostanában, hogy ugyan Ridder alapvetően jól fut, meg lehet benne egy valamilyen szintű dual threat képesség, mert a karja se rossz, de azért Ridder nem emelkedik ki, majdhogy nem semmiben. Egy dolog, amiben kiemelkedik a crossball, és szerintem a legtöbb irányítóhoz képest is, hogy nagyon jó fejben. Mert egyrészt ugye ő végezte ő állította be a protekciókat, és áthívta a támadófalnak, hogy hogyan blokkoljanak, pre-snap módosításokat végzett a játékoknál, átvitt a játékokat, emellett pedig fejben nagyon gyors, nagyon jól olvas, nagyon jól processzál, és tényleg harmadikra is rábíztak nagyon komoly NFL szintű playeket, ahol végig kellett menni az olvasásain, és alapvetően úgy gondolom Ridderrel, hogy egy nagyon fejlett NFL kész, és ugye tapasztalt játékos is, ezért tök jó a padlója. Kérdés az, hogy benne van-e az a plafon, hogy ő egy átlag feletti irányító legyen az NFL-ben. Ezt nem gondolom.
Igazából szerintem ez az egy gyors gondolatmenettel Riddert leírtad teljesen úgy, ahogy van, mert nagyon hasonló dolgokat gondolok róla, de akkor, hogy a pozitívaknál így kicsit leragadjunk, az, hogy mennyire jól és gyorsan olvassa a játékot, az szerintem egy annyira kiemelkedő tulajdonság itt a rookie-knál, ami annak ellenére is vonzóvá teszi Riddert, hogy tényleg minden másban, mondjuk úgy, hogy átlagos, vagy sok mindenben még átlagnál is gyengébb tulajdonságokkal bír. Egyszerűen tényleg azt látni az ő játékánál, hogy egyrészt amikor teheti, akkor gyorsan szabadul a bogyótól, nem hezitál egyáltalán, tudja olvasni, hogy hol van a célpontja, de ha nem szabad, akkor viszont nem hezitál azzal sem, hogy mi legyen most, nem esik kétségbe, megy a következő olvasására, majd megy a következőre. És hogyha ezek is elfogytak, akkor viszont nem fél futni, tehát tényleg nem egy olyan ultraatletikus játékos ő, mint Corral vagy Willis. Ellenben azért az átlagnál ő is atletikusabb szerintem, vagy mondjuk ugye a zsebirányítóknál messze atletikusabb ő is, tehát meg tudja oldani lábon. És ez egy olyan vonzó tulajdonság, hogy fejben tudsz olvasni, és gyorsan tudsz dönteni, ami szerintem a profik között fontosabb talán még annál is, hogy milyen atléta vagy, mert nagyon sok mindent meg tudnak tanítani vele, nagyon sok mindent rád mernek bízni, és hogy tovább folytassam a pozitívumokat, Ridder abszolút egy olyan játékos, akire rá is lehet bízni, tehát ő egészen fiatal korától kezdve egy igazi vezérként tekintenek rá a csapattársai, az edzői, mindig be volt vonva a folyamatokba, kikérték a véleményét, és hát ugye fontos megemlíteni, hogy ő is egy Group of Five csapatnak az irányítója, de egy olyan Group of Five csapaté, akik az elmúlt két évben kompetitívek voltak a Power 5 csapatokkal is, és hát úgymond egy gyengébb iskolát emeltek föl egyre nagyobb és nagyobb szintre, és Ridder már a karrierje elején is érettebben tudott viselkedni, mint a többiek. Ez valószínűleg a hátteréből is adódik, mert nagyon fiatalon elvesztette az édesanyját, vagy az édesapját, bocsánat, az édesanyja nagyon fiatal volt, és hát viszonylag gyorsan lábra kellett állnia, döntenie kellett, hogy hova megy el suliba, soha nem tartották a legjobbnak, de hogy így mentalitásával így fölküzdötte magát, és amiket itt most elmondtam, szerintem ezek mind olyan tulajdonságok, amikre lehet építeni hosszú távon, és persze meg lesznek a limitációi, de ezt szerintem sokan szeretik a scoutok közül.
Igen, ugye hogy így felépítésre egyébként egy viszonylag magas, de vékony srác, és amúgy meg tökat lehet, hogy most feladottam itt a mock draftből, illetve mondjuk ugye irányítókhoz nézzük, de egyébként meg majdnem kör alakú a spider sejtő, ugye a súlyát leszámítva, úgyhogy ez tök jó, de hogy nem gondolom hogy tényleg ennek a rendkívül atletikus játékosnak, hanem inkább az, hogy aki megoldja, ahogy mondtad is, hogy ha futni kell, akkor megoldja és meg fogja oldani. Azt pedig én szeretem, hogy egy igazi vezéregyeniség, és nagyon jó a munkamorája, ami egy tök fontos dolog, de hogy emellé egyébként kompetitív is, és van ez a kis trash talkerénye is, ami szerintem nem árt egyáltalán, és ez tök jó. Amit még a pozitívumoknál ki akartam még emelni, amik ilyen kisebb dolgok, hogy ugye nagyon jól improvizális, tehát azt ugye arról hogy érintettük, hogy ki tud mozogni a zsebből, hogyha éppen nem jön össze, vagy nem szabadok az elkapói, és egyébként nagyon jó a touch a dobásaiban, és egyébként pedig az anticipation is, tehát hogy előre tudja, hogy hová kell majd passzolnia, és nem, tehát nem késik el a dobásaival, hanem még azelőtt passzol, hogy mondjuk már üresen lenne az elkapó, és akkor ahova futni fog az elkapó, oda tudja dobni a labdát, nem kell megvárnia, hogy üresre játsza magát, ez is egy ilyen fejlett dolog, ami hozzátesz ahhoz, hogy ő fejben mennyire jó. Úgyhogy igen, nála tényleg ezeket lehet, vagy ez neki a legnagyobb tulajdonsága, vagy a legjobb tulajdonsága, hogy fejben mennyire jó, és mennyire jól olvas, és azért ez egy nagyon, nagyon fontos tulajdonság nyilván ez is. Mik a negatívumok, amiket nála kiemelnél?
Hát a legeslegnagyobb negatívum az egyértelműen a pontosság. Tehát, hogy az első két évében botrányosan rosszul célzott, tehát körülbelül a labdái 50%-a, vagy minden második labdája ment célba, egészen pontosan 54 volt mind a kettő évében. Majd ez egy kicsit fejlődött, de továbbra sem tartozik a legpontosabb irányítók közé, és amit a legnagyobb gondnak gondolok én, az nem feltétlenül az, hogy nem megy oda a labdája az emberek kezébe, hanem hogy még amikor el is találja a játékosát, akkor sincs benne ez a tipikus vezetem, tudom, hogy a legkönnyebb az elkapómnak, ne menjen fölé, ne legyen sok fölé dobás, alá dobás. Azt érzem nála sokszor, hogy olyan gyorsan akarja megoldani a helyzetet, és olyan gyorsan szabadul a labdától, mert fejben már megszületett a döntése, hogy ő nem áll bele mindig a dobásokba, nem gondolja át azt a részét, hogy ebből lehetne egy nagyobb játék, hogyha nem csak pontos, hanem tűpontos az a labda, és nem tudom, az elkapója nem elkapja a 10 yardos passzt, hanem hoz belőle még egy 20 elkapás utáni yardot is. És hiába van meg így sokszor az elkapás, nem lehet azt mondani, hogy az ő pontossága és dobó mechanizmusa annyira kifinomult lenne, hogy ez már egy profi szintet megüssön.
Szerintem a dobás mechanikája az egyébként jó, szerintem a lábmunkája, ami össze-vissza van, vagy inkonzisztens, tehát nem fordul arra a lába, merre pontosan dobni kéne, és ezért jön az, hogy egyébként időszakosan őttük, pontos lenni, de hogy nagyon össze-vissza van a pontossága, tehát amikor pontatlan, akkor meg nagyon pontatlan, és szerintem ez elsősorban a lábmunkához köthető, de mivel ugye a felső testének vagy a dobás mechanikája az jó, ezért nem tudom, hogy ez mennyire fej, tehát valamennyire nyilván fejlesztett, hogyha jobb a lábmunkája, de nem biztos, hogy annyira, mint ha nulláról kéne ezt összerakni, és ez nem biztos, ez lehet egy kicsit így ellentmond egymásnak, de hogy szerintem nehezebb összerakni így, hogy már megvan a jó felsőtest munka, de a lábmunka az valamit kompenzál ezen, és ezen kell majd neki fejleszteni, elvítani a nyilván ugye egy munkával, ahogy Willisnél is beszéltük. Igen, ez a kérdője nála, hogy ez a negatívum, amellett, hogy az elején mondtam, hogy mindenben jó, de semmivel, hogy ügöz le, vagy nincs kiemelt erőssége, ami így eladná őt igazán.
Igen, meg egy kisebb dolgot lehet még nála is megemlíteni, hogy ahogy mondtam, hogy Group of Five csapatból van, és ezért azért egy-egy erősebb ellenféllel találkoztak minden évben, sőt, ugye most play-offba jutottak tavaly ezért többel is, de hogy nagy részben azért nem volt igazi verseny elé állítva, nem voltak nagyon-nagyon nehéz meccsek, többnyire két vagy három társadános előnnyel mentek már a fél időre, nem volt Reader sem igazából úgymond, nem is tudom, olyan igazi teszteli állítva, ahol mondjuk a hátára kell venni a csapatot, vagy egy klács pillanatban megnyerni a meccset, mert többnyire azért ezek lefutott találkozók voltak.
Hozzá van kompontom, hogy kihez hasonlítál, mert nekem nincs van.
Nem is gondolkoztam, hogy őszinte legyek. Nem hiszem, hogy senki.
Természetesen, úgyhogy nem, szerintem nem jó erőltetni az ilyen összehasonlításokat, de hogyha ma meg van a keszedből, akkor az érdekes, hogy tök jó, nekem se volt, úgyhogy akkor nem. Neki is ugye ez van, hogy hol kellett el ezzel kapcsolatban, hogy én látom, hogy egyébként az elsőben el fog kelni, első végén valaki vagy feljön érte, vagy akár a Lions Service-je végén, vagy ugye legutóbb a Steelers-hez mokkoltam, amit így a plafonjának gondolnék, de nyilván benne van, hogy kimegy a második kör, mert tényleg ez az extra nem feltétlen van benne, ellenben meg simán látom, hogy valamelyik csapat nagyon beleszeret abból, hogy mennyire okos és mennyire jól lát a pályán, de igen, neki is az első kör vége, második első negyede fele lehet a range.
Abszolút egyetértek, igazából teljesen ugyanaz, mint koránál az elkérési range.
Akkor van még 2 plusz 1 irányítónk, kit szeretné hozni?
Menjünk szerintem Kenny Pickettel, okay. aki nálam a QB2, ellenben ha a kedvelési listámat kell nézni, akkor nincsen annyira előkerül helyen, méghozzá azért, mert Pickett szerintem egy nagyon magas padlóval rendelkező játékos, aki elképesztő pontossággal bír, főleg ha az utolsó szezonját nézzük, akkor az összes itt vizsgált irányítóból ő a legpontosabb, és nem csak akkor, amikor zsebből passzol és nyugalmi állapotban van, de hogy mozgásból is képes oda dobni a labdát, amikor már szétesik kicsit a játék, de akkor is viszonylag jól találja meg az embereit, és ezért van egy olyan stabil padlója, ami szerintem vonzó. Ugyanakkor nála van szerintem az összes irányító közül a legeslegkisebb potenciális plafon. Nem tudjuk, hogy ez hol lehet pontosan, meg nyilván egy stabil padló az már nagyon sokat ígér, de nála nekem nem annyira vonzóak ezek a játékosok, akikről így kell beszélnünk. Szóval visszatérve a jó tulajdonságokra, az, hogy nagyon pontos, és nem hagyja szétesni a mozgását még akkor sem, hogyha menekülnie kell, az egy olyan tulajdonság, ami szerintem becsülendő, valamint általában követi a célpontjait, végig próbálja követni a játék lefolyását, tudja olvasni a játékot alapszinten, mármint hogy profi alapszinten is, és ki tudja igazítani ezeket a dolgokat, ebből is verődik össze szerintem, hogy ennyire jó és pontos játékos. Megvannak olyan, hát fejben is van annyira erős, tehát ő szerintem mondjuk Rieder és Willis között áll, hogyha olvasásról kell beszélnünk, és fejben lévő processzálási dolgokról, de hogy nem annyira kiemelkedő ebben talán, hogy azt lehessen mondani, hogy akkor majd mindent meg fog oldani, akár csak egy ilyen egyszerű padlóval is, úgyhogy hát igen, szerintem ő az a játékosokért nem lehet annyira lelkesedni, viszont mégis meg lehet érteni, hogyha van olyan csapat, aki mondjuk rápróbál majd építeni.
Igen, én ezt az olvasást, meg processzálást, meg hasonlókat, ezt inkább a negatívumokhoz írtam, és nem az, hogy nagyon rossz lenne, de hogy ahhoz képest, hogy ő nem hoz extra dolgokat a pályára, ahhoz képest szerintem jobbnak kellene ennek lennie ahhoz, hogy a jó irányító legyen. Mert igen, pontos, és ez egy jó tulajdonság, hogy pontos, de hogy meg van még egy pár jó tulajdonság, hogy egyébként a zsebben jól mozog, tehát ez tök jó, valamennyire mobilis is, tehát ki tud mondjuk menekülni a zsebből, nem fog itt 50 adagat futkosni, de hogy egyébként tud mozogni, egy kicsit improvizálni is tud, tehát kicsit megvannak ezek a dolgok benne, de hogy egyik sem nagyon, és hogy az a bajom, hogy ha ilyen tulajdonságokkal jó irányító akarsz lenni, akkor sokkal jobbnak kellene lennie fejben. És szerintem nem processzel elég gyorsan, sokáig tartja magánál a labdát, nem igazán jó az anticipation-je, tehát hogy nem dobja meg előre a dolgokat, sokszor nem jut el a második olvasásra, nem megy elég gyorsan végig a progression, nem dönt elég gyorsan, és nem olyan rossz ezekben, mint mondjuk Willis jelenleg, de hogy szerintem közelébe sincsen Riddernek, és ahhoz, hogy az ő tulajdonságai valaki jó irányító legyen, akkor ahhoz ezek nagyon kellenének, és ezt nem látom benne, hogy ez úgy jól meg lenne jelenleg.
Igen, szerintem ezt egyébként én úgy lehet megfogni, hogy van azért elég intelligenciája, meg sok ProReady snapje is a többiekhez képest, tehát így alapfokon így egész jól olvassa ezeket a dolgokat, mégsem tudja a képességekből mindig megcsinálni azt, amit talán gondol, vagy ami a legnagyobb kifizetést ígérni ezeknél a játékoknál, mert vagy nincs meg a fizikai tulajdonsága hozzá, vagy a karja nincs meg hozzá, vagy egyszerűen csak elkésik egy-egy pillanatról, tehát ott lenne a lehetőség, és lehet, hogy ő maga is tudja, de mégsem tudja eléggé kihasználni ezeket a dolgokat, ami nálam egy elég nagy negatívum, ugyanakkor nem is az van, hogy ösztönösen teljesen üres ez a tárháza, ezért nagyon nehéz szerintem őt megítélni.
Igen, és hogyha lennének tényleg ilyen extra tulajdonságai a pontosságon kívül, amivel kompenzálni tudja azt, hogy csak oké, ezekben a dolgokban, hogy processzálás, olvasás, progressionök, akkor jó, akkor lehetne belőle egy jó irányító, csak szerintem ezekben sem emelkedik ki, és nem tudja ezt kompenzálni. És nála sem látom azt, hogy van egy jó tulajdonság, a pontosság is. Van pár, amiben oké, de hogy nem érzem nála azt tényleg, amiből, hogy mi, mitől lesz ő egy jó irányító, ezt így nem látom benne, hogy összetudja ezt, vagy összerakja ezt, vagy ezekből a tulajdonságból ezt össze lehet rakni, és ráadásul már 24 éves, tehát az idősebb felén van az irányítóknak, és ugye csak tavaly volt jó, és azért az kicsit aggodalomra ad okot nekem, hogy 24 évesen, amikor mindenkinél idősebb voltál az egészes pályán lévő játékos között, csak akkor tudott jó lenni. Nem tudom, ez nyilván nem ez a legfontosabb dolog a világon, de hogy ez is egy kicsit ilyen aggodalomra ad okot nálam.
Abszolút, ja,
másik, hogy te kihagytuk, bocsánat. Másik, hogy kettük, igen, kicsi a kezel, hát úristen, hát 8 és 1 negyedes a kezel, hát az baromi kicsi, és egyébként tovább csak fennbőgye is volt, úgyhogy azért meg is látszott ez az egyetemen.
Igen, egyébként én ezt úgy fogalmaztam meg a cikkbe, hogy nyilván beszélni kell erről, meg nem lehet, ha nem ideálisak a körülmények, akkor lehet ebből gondja. Nyilván nem szabad túldimenzionálni sem, tehát hogy nem, ettől nem kell, hogy köröket essen hátra az értéke, vagy valami. Nyilván föl kell írni kis negatívumnak, és vizsgálni ezt a dolgot. Ami ugye szintén még nem beszéltünk erről, hogy ami X-faktorként hiányzik nála, hogy nem egy rossz felépítésű játékos, de hogy nincsen egy olyan robbanékossága, dinamikussága, amivel valóban tud számolni, mert tud futni azért valamennyire, tehát nem egy Tom Brady mozgékonyságával rendelkezik, de hogy azért nem arra fogsz építeni, hogy ő meg tudja majd futni a játékokat.
Igen. Kicsit a kezéhez visszatérve, hogy ez ugye a valaha volt legkisebb kéz az NFL-ben, hogy a nulladik százalékban van, annyira kicsi, hogy még nem láttam az NFL irányítótól, és szerintem, vagy én úgy gondolom, hogy ez egy, hogy én ezt ennyire kiugró dolgot, én ezt úgy viszonylag pontosan tartok. És hogyha most, mert ugye Bölónak volt 9 incses, Pikettnek 8 és 1 negyed, majdnem egy egész incsek kisebb, vagy 3 negyed incsek rövid kisebb, és már Dorónál is. Dorónál gondolom azt, amit mondtál, hogy fel kell érni, de nem olyan fontos. Pikit nézhetem azért, mert fontos, és ez már kicsi, és engem ez is elriaszt. És nyilván nem ez a legfontosabb tulajdonság nyilván, de hogy ez vannak, nem véletlen vannak azért ezek a thresholdok az NFL-ben, az ilyen alapkövetelmények kvázi, és Pikit ezt nem teljesíti, az biztos, és elképzelhető, hogy ennek ellenére és egy nagyon-nagyon kivétel lesz az összes mindenki közül, csak nem szívesen fogadnék arra, hogy egy ennyire kiugró, negatív irányba kiugró dologgal én nem feltétlenül kockáztatnék magas pikket, tehát mindig első köröst.
De ennek ellenére mégis úgy gondolod, hogy az első körbe ki fog menni, gondolom te is.
Valószínűleg igen. De nem fog tetszeni.
Egyetértek, szerintem egyébként ő lesz a második QB, aki kiválasztanak való az első kör, nem tudom belőni, hogy hol. Nekem se tetszene, nem is szeretem annyira Pikettet, nincs semmi gondom vele, de nem látok bele sokat. Hát igen, ez van. Igen.
Az elején mondtad, hogy talán neki a legmagasabb a padlója, és ez egyébként egyetértek, csak hogy ez is alacsony.
Igen.
És tudom, többeknek sem alacsony a padlója, tehát hogy ez oké. Okay. Csak bennük legalább a plafon, az legalább ott van valahol. Egyébként a Riddernek lehet, hogy a hasonló a padlója, mint Pikettnek, már csak a feje miatt, mint a milyen jó fejben, amiatt talán. Hozzá van összehasonlításod?
Hát szerintem ő tipikusan egyébként egy olyan padlóval rendelkező QB, nyilván nem teljesen fedi le, de én az a Matt Ryan, Derek Carr vonalon mozognék velük, hogy ha nem is éri el nyilván az ő szintjüket, de hogy padló szinten, meg így dinamikusságot, meg pontosságot tekintve szerintem ez az ő vonaluk.
Nem tudom, nekem lehet a Kestvi miatt, de nekem Teddy Bridgewater jutott eszembe róla első
is. Az sem rossz egyébként, igen.
Sokan mondják, hogy a legjobb lehetőség Pikettel az Tony Romo, és stílusra úgy nagyjából látom egyébként ezt a dolgot, de hogy nem gondolom, hogy ez tényleg ilyen best case szenárió, amit így nem látok annyira nála. És akkor végre rajtuk Sam Howell-t, aki egyébként a PFF-nek az első, vagy a QB1-je, ami kicsit meglepett egyébként.
Nagyon jók a grade-ei a PFF-nél ezért, de hogy igen. Igen. Ja.
Ő ugye alapvetően egy kicsit alacsony irányító, de egy jó erős felépítés és erős a karja, tehát a mély passzai azok nagyon jók, és a mentalitása is megvan hozzá, hogy mélyeket passzoljon. És egyébként a hosszú passzai tényleg pontosak, gyönyörűek, tök jó. Nem elég egyébként jól is fut, bár nem tudom, azt majd negatív oktán, ez ne fel, az mennyire fog majd működni a stílusa, de hogy alapvetően az egyetlen elég jól futott. És nagyjából ennyi.
Igen.
Nálam. Tehát, hogy az RPO-knál és a mély passzoknál tök jó lehet. Kettő abszolút. Között nem tudom.
Abszolút, meg egyébként azért tud futni, nem úgy, mint Willis, vagy nem is úgy, mint Corral, de hogy azért ő is dual threat, tehát megfutja, meg a keménységével bele tud menni dolgokba, és ezeket nagyon jól is használja ki. Egyébként igen, szerintem brutál. Igen?
Bocsánat, csak ehhez, hogy ugye neki az a a stílus a futásnál, hogy átmegy a védőkön, és szerintem az NFL-ben ez nem fog működni. Tehát az egyetemen ez még ment, de szerintem az NFL-ben ez nem fog menni.
Valóban, igen. Egyébként tehát szerintem a hosszú labdáit tekintve még jobbak is, vagy messze jobb, mint Willis meg Corral, tehát hogy az ő labdáinak ezeknél a hosszúan sokkal nagyobb természetessége van, nagyon durván erős karja és vállai vannak, ez egy hihetetlen elit tulajdonság. Ugyanakkor tényleg kimerül itt nálam is a pozitív dolgok rangsora, és amiben viszont borzasztó, azok nagyon fontos dolgok, tehát a pontosság az elképesztően rossz nála, a processzálás szintén, a döntéshozatal szintén, és ezek olyan dolgok, amiken én nem tudok egyszerűen keresztül nézni, mert azért Howell-nek idén is láttuk, voltak olyan mérkőzésére, ráadásul nem is a legnagyobb ellenfelek ellen, hol egyszerűen megmagyarázhatatlan volt, hogy miért dobja el a labdát, vagy miért oda dobja el a labdát, vagy miért nem olvas tovább, vagy hogy egy egyszerű, nem tudom, 20 yardos passzal miért megy 3 yarddal az elkapója mögé. És ezt, az a baj ezzel, hogy nála viszont nem a fejlődést látni, hanem hogy szinte még a visszafejlődést is, tehát hogy a pontossága az első két évében jobb volt, mint idén majdnem egy 10-essel, és ugyanazt a játékost látott Howell-ben, akit 3 éve láttál, és az azért nem volt egy olyan ember, akire azt mondta, hogy első körös irányító.
Igen, ugye, szerintem a pontossága alapvetően szerintem, hogyha ritmusban van, és a dropback végén passzolhat egyből, akkor nem rossz. Csak ha ebből kiesik, tehát, hogy off-platform kell dobni, futás közben kell dobni, nem ütemben kell dobni, akkor már nem lesz jó. Ami azért nyilván egy elég nagy probléma, hiszen az NFL-ben azért nem úgy néz ki egy játék, hogy jobb, hátralépsz 4-et, hátralépsz 5-ot, és akkor egyből passzolsz, mert sokszor ez nem így fog működni. És a másik meg tényleg, hogy azért ő alapvetően egy elég egyolvasás és futás játékos volt, tehát nem ment végig a progressionökön. Ha az első olvasása nem volt tiszta, akkor inkább futott. Nagyon sok scramble-je volt, ami megint nem segít, és akkor még egy ilyen apróság, hogy egyébként meg tök hosszú a dobása, nem tudja, ahogy elindítja, onnan addig, amíg kijön a labda a kezébe, az egy nagyon hosszú folyamat, ezért egyrészt a fumble veszély is nagyobb, hogy odaérnek a passzeresek, másrészt a coverage-nek is több idő, hogy látja, hogy indítja a paszt, és tehát az a pár tized másodperc is sokat jelent azért az NFL-ben, ami dolog, mert ez egy kisebb dolog, de hogy ezt is észrevettem, vagy fura volt.
Igen, nála is egyébként szerintem nagyon nagy gond az, hogy ha valami váratlanabb dolog történik a játék során, akkor abból nem csak egy rossz play, hanem egy biztosan mínuszos play lesz az eredménye. Tehát sok interception, sok fumble előfordulhat, mínusz yardos játék, vagy buta megoldás. Egyszerűen nem csak, hogy lassan, de rosszul is olvas sokszor, és ez a párosítás nálam nagyon-nagyon nem nyerő. Hiába lennének meg mondjuk ott a fizikai túlok, hogy össze lehessen rakni, én vele kapcsolatban vagyok a legkevésbé bizakodóbb így most az év végére.
Még itt nem raktam végül, nem tudtam még soha rakni itt a 3-tól 5-ig lévő QB-kat, de jelenleg ő van az 5. helyen nálam is, úgyhogy igen, tehát még nem végleges nálam, majd úgyis jön az majd április közepe vége felé, de nálam is inkább az 5. helyen tanyázik. És hát ugye még Brady nem tért vissza, stílusra a Buccaneers-hez el tudtam képzelni, és ezt nálad, vagy amikor közös mokkunk volt, azt hiszem húztad is oda.
Igen.
Howell-t, és hogy a stílusra amúgy az úgy jó, de ugye ezen kívül nem láttam az első körben őt se, mert nagyjából ez egy offenz olyan, ami az ő stílusának így igazán megfelelne, és ezen kívül meg nem tudom, ki próbálkozna be vele, még nem láttam ezt, szóval nálam inkább második körösnek látom, míg a többinél még inkább el tudom képzelni, valaki kiviszi őket az elsőben. Nálam igen, azért Buccaneers ezen kívül nehezen.
Hát én szerintem ők se fogják egyébként elsőben, szerintem ő inkább második körös lesz.
Igen. Hozzá van egy ilyen Mayfield kompom kinézetre, meg magasságra ugye nagyon adja, de stílus nem teljesen, de hogy úgy valamennyire látom benne Mayfieldet egy kicsit. Nem olyan jó, mint a Pickett Bridgewater kompom szerintem, de hogy egy kicsit látom Howardben Mayfieldet.
Aha, egyébként James Winston ezzel a pontossággal, meg a hosszú labdákkal, most nyilván az atletikusságot már kevésbé tekintve, de igen, hogy nekem egy ilyen is eszembe jutna.
Winston azért szerintem jobb, jóval, sok mindenben. Tehát, hogy ő szerintem azért több mindenben jó. Uh-huh. De igen, végül is valamennyire az se rossz. Nem sokkal rosszabb, mint a Mayfield sem, úgyhogy végül is, ja. És utoljára beszéljünk Carson Strongról, Nevadáról, érkező irányítóról, aki egy szobor a zsebben, mert ugye szétment a térde, de hogy így troppára ment a térde, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy mit mondanak róla az orvosok.
Gyorsan meg is ölted a bulit vele kapcsolatban.
Hát igen.
az a baj, hogy tényleg, tehát ez a kettő dolog, ami rögtön eszébe jut az embernek róla, és ez két olyan red flag, amivel nem akarod ledraftolni igazából. Tehát, hogy ennyire ne legyen mobilis valaki itt a 2022-ben, plusz ennyire súlyos térsérülése legyen, az egyszerűen nem nálam így harmadik, negyedik kör előtt rá se akarnék nézni. Hiába van egyébként olyan spirálja a labdáinak, ami meg nagyon-nagyon szép, és megdobod a legszorosabb windowsok vagy ablakokba is ezeket a labdákat, meg van egy olyan karereje neki is, hogy könnyedén szórta az 50 pluszos labdákat, de akár még 60 yardra simán elnézett, nem tudja kiváltani sajnos.
Igen, tehát hogy ha ő egy mobilis játékos lenne, akkor tök jó lenne. Tehát, mert amúgy rohadt erős a karja, nagyon gyorsan passzol, jók a mérete, ugye magas, tehát azt nagyon szeretik, pontos, milyen az oldalon a mellé dobott labdai, gyönyörűek. Vannak nagyon jó tulajdonságai, csak tényleg az, hogy ha hátralépés ott marad, tehát hogy onnan egy lépés nem fog elmenni, az teljesen biztos. Emiatt ugye nyilván nem tud improvizálni. Meg ugye csak shotgun és 5 VR-es rendszere volt, tehát azért nagyon elréd volt ez az offense, tehát azt is nyilván hozzá kell tenni, de hogy amúgy, ha egy atletikus játékos lenni, és a térdére lenne baj, akkor azért itt megelőzhetne itt akár valakiket. Tehát az nincs meg.
Én is azt akartam egyébként mondani, hogy hát ebből állt a Nevada offense itt a végén, hogy földobta a Romeo Dubs-ra a 40 yardos paszt, abból TD lett, ha nem, akkor nem, ha általában az lett, úgyhogy ez működött, de hogy így azért elég egysikú is volt a játékuk ezzel kapcsolatban.
Igen. Jó, ennyi akkor az irányítók, nem tudom, Bailey Zappiről van-e véleményed mondjuk, vagy bárkiről itt a hátsóbbak közül, hogy őket már nem szkáutoltam rendesen, úgyhogy...
Zappiról még úgy, ahogy azért érintettük is Bálinttal itt a nem tudom már melyik pótban, talán két hónappal ezelőtt, hogy azért Zappe nem egy kész prospekt, de hogy megvannak azok az ilyen ritmus passzai neki is, meg az a pontossága, ami alapján ő akár rostert foghat, de ha fogadni kéne, akkor azért ő nem lesz egy stabil kezdő. Soha átlagos mobilitása van, nem olvassa elég jól a játékot, úgyhogy Zappe egyébként egy szimpatikus és nagyon nagy küzdőszellemmel bíró játékos, ő is egy kis suliból jött, és ugye megdöntötte itt Borónak a rekordjait az év végén, de hogy nincs olyan kimondottan nagyon kiemelkedő tulajdonsága, ami alapján profinak látod őt.
Oké, akkor ennyi volt az első prospect ismertetős draft felvezető podcastünk. Jövünk még bőven, mert a következők elkapó, a cornerback és az edge lesz a következő három adásunk, az biztos, hogy milyen sorrendben, azt még nem tudom, de ez a három premium pozíció fog következni, úgyhogy jövő héten biztos, hogy jön az egyik legalább. És akkor köszönjük, hogy velünk tartottatok, gyertek meg közelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.